Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Egy héttel ezelőtt az erdélyi és az angol temetkezési szokásokról beszéltünk a hallgatóknak. Elmondtuk, hogy az erdélyi és az angol temetések összehasonlítása kapcsán lényeges dolgokban nincs nagy eltérés, azonban a temetési szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, aminek két oka van. Kiemelten fontos odafigyelni arra, hogy a temetési szertartásokban lyukak jelennek meg, amelyek teológiai és szociológiai jellegűek. A következő percekben a beszélgetésünk második, de ugyanakkor különálló részét hallhatják. Témánk erdélyi és külhoni temetők világa. Házigazdánk dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkész.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a kőbezárt múltunk mikrofonja előtt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is fogadta stábunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk című műsorának hallgatói. Örvendek a lehetőségnek, ott folytathatjuk azt a beszélgetést, amit az elmúlt héten is hallgathattak. Remélem, hogy velünk tartanak.
Lelkész úr, egy héttel ezelőtt tehát az erdélyi és az angol temetkezési szokásokról beszéltünk a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk hallgatóinak. Ígérettünknek eleget téve ma talán befejezésül folytatjuk a beszélgetést, de ezelőtt arra kérjük önt, hogy tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a kőbezárt múltunkat, pár mondatban foglaljuk össze az elhangzottakat.
Igen, az elmúlt alkalommal a kezdésünk az oda nyúlt vissza végül is, oda futott bele a kezünk egy olyan jó témába, amit a biografikus módszernek nevezünk, azzal indítottunk, hogy hol kezdődik az én történetem, ugyanis olyan az individualizmus együtt jár egy olyasmivel, hogy nem a nagy egyetemes igazságok érdekelnek, hanem az egyéni történetek. És akkor szó esett arról is, hogy ebben az egyéni történetekben hogyan vannak jelen a párhuzamok, a párhuzamos különidejűségek, a társadalom különböző tagjai, tehát köztem és önök között, illetve az én egyéni történetemben hogy vannak jelen a párhuzamok. Aztán szó volt arról, hogy az erdélyi és az angliai temetések vizsgálata kapcsán igazából lényeges eltérések a szertartásban nincsenek, hiszen ugyanúgy jelen vannak a verbális és nonverbális elemek a ritusban, mint mindkét kontextusban, tehát az ember a vesztességet, a halált, az újrakezdést ugyanúgy éli meg, ahogyan évezredekkel ezelőtt is megélte, és ugyanúgy éri meg a Európa nyugati és keleti részén. A másik dolog, amiről beszéltünk, hogy a temetés, mint klasszikus átmeneti szertartás, sorsfordító ritus, kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, ami egy kicsit megdöbbentő, viszont én ebben a kutatásban erről akartam beszélni, erről beszéltem, ami azt jelenti, hogy a különböző fázisok között, életfázisaink között nem átmenetek vannak, hanem inkább ugrások, amit akár a 19. századi egzisztencialista filozófiában is fölelhetünk, Kierkegaardnál van, például a Vagy-vagy című munkájában írja le ezeket az úgynevezett egzisztenciális ugrásokat. Aztán szó volt arról, hogy a különböző intézmények, amelyek bekapcsolódnak a temetési szertartásba, mint kórház, temetkezési vállalkozó, egyházközség vagy helyi tanács, ezek hogyan módosulnak, hogyan közelítenek, hogyan próbálnak más jelentéseket bevinni a temetési szertartásokban, mindazonáltal az egyház is kezdi fölismerni azt lassan, hogy a szertartások fölötti monopól helyzete megkérdőjeleződik.
Gondolva az erdélyi és az angliai temetésekre és temetkezési szokásokra, hasonlóságok és különbségek.
Kezdjük ugye a hasonlóságokkal talán. A mindkét kontextusra jellemző, és nem csak az angol és az erdélyi, hanem a tágabb, szabadelvű kontextusra jellemző az életközpontúság. Ez a gondolat én Peter Japp angol lelkésznél, református lelkésznél olvastam, ő is valakitől átvette ezt az úgynevezett visszatekintő beteljesülést, vagyis ő ezt úgy nevezi, hogy retrospective fulfillment, ami azt jelenti, hogy a temetéskora a halott életéből merítkezünk, és azt próbáljuk összekapcsolni egy evangéliumi üzenettel. Tehát a fő hangsúly nem az egyház teológiai tételeinek a hangsúlyozásán van, annyira csak és kizárólag nem magáért a rítus gyakorlásáért van, hanem a halott életének az felmutatása, a halott életének a tisztelete, a fontosabb fordulópontok kiemelése és összekapcsolása az általános emberi történettel, egy általános emberi sorssal, és azoknak a keresztény értékeknek a fölmutatása és kihangsúlyozása, amelyek egy egyéni, ez éppen befejeződött egyéni életen keresztül példaképpen, vagy erősítésképpen, vagy követendő célként állítható a hallgatóknak, a gyász Isten tiszteleten résztvevőknek. Tehát ez az életközpontúság mindkét kontextusra jellemző. A másik rendkívül fontos az individualizmus, vagyis az egyén szerepe a temetésen. Ez is egy protestáns hagyomány. Na most itt az a kérdés, hogy ki a temetésnek a főszereplője. A halott, a gyászoló család, a temetkezési vállalkozó, kik azok, akik a temetési rítus fókuszpontjai. Mind az angliai, mind az erdélyi temetésekben már a 19. századtól kezdve az egyén érzése, az egyén gondolkodása, az egyén Istenhez való viszonyulása rendkívül fontos. Vagyis a belső lelkismereti szabadságból fakadó Isten keresés és Isten megélésnek a rítuson keresztüli kifejeződése. Ez rendkívül fontos. A másik az örök életnek a kérdése, bár a dogma keresztény egyházaktól eltérően mi nem pontosítunk, nem rajzoljuk le, nem mondjuk meg pontosan, hogy hogyan néz ki az örök élet ontológiailag, hogyan oszlik meg kétfelé vagy háromfelé, vagy hogy néz ki a struktúrája. Mi csak annyit mondunk, hogy a testünk a halál után porrá lesz, lelkünk tovább él Istenben, akitől soha el nem szakad. Tehát az örök élet tényét állítjuk, hisszük, viszont ebben kibontakoznak az interjúk kapcsán olyan nem feltétlenül kanonikus teológiai kérdések, amelyek a népi hagyományban vagy a kereszténység előtti pogány, archaikus, archetípusokat hordoznak magukban, azok a klasszikus emberi viszonyulások, amelyek felekezettől függetlenül jelen vannak úgy a protestáns, mint a katolikus, illetve az ortodox hívők veszteséget megélő helyzetükben, például az, hogy hogyan folytatódik a halál után az élet. Egyrészt azt mondja, hogy föltámadunk, másrészt azt mondja, hogy az unokáinkban élünk tovább. Másik része azt mondja, hogy az elemekben élünk tovább. Jelen vannak nyomokban a lélekvándorlás elemei, ahogyan növényekben, állatokban, természet folyamataiban. Nagyon erősen jelen van egyfajta kontinuitáshoz való viszonyulás, illetve bizalom. Vannak olyanok is, különösen Angliában, akik a temetést végső lezárásnak látják. Tehát ez a vége. Nem érdekli őket az, hogy a folytatás kérdése, viszont ezek kisebbségben vannak. Általános emberi igény az, hogy na jó, hát akkor nem csak ennyi volt. Tehát innen még van tovább folytatás. Jelen van a végítélet gondolata, hogy el kell azért számoljunk a földi visel dolgainkkal, a találkozás gondolata, találkozás Istennel, mint Isten szín elé való jutás, és találkozás, mint a szeretteinkkel való találkozás azokkal, akik előttünk jártak, akiket talán nem is ismertünk, de ugyanazokat a géneket, ugyanazt a vért hordozzuk, tehát hogy ők egyfajta, tehát nekik köszönhetjük a földi életünket, és velük is kell találkozzunk, hogy elszámoljunk egyfajta folyamatosság viselésről, ahogy mi itt a földi életbe viseltük azt a folyamatot, azt a folyamatosságot, amelyet tőlük kaptunk. Tehát a találkozás gondolata. A különbségeknél az egyik legfontosabb különbség az angol temetési szokásokhoz, az úgynevezett társszerzőjű temetések. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben az egyik legfontosabb sajátossága a ritusunknak az, hogy bevett felekezetként működünk. Ami azt jelenti, hogy államilag elismert egyház vagyunk, ez kölcsönöz számunkra egy adott struktúrát, egy körülhatárolt liturgiát, amit az egyház mindig hoz, tehát az egyház adja a rítust a gyászoló családnak, hogy mi fog történni a temetésen. Ez egy rítus történet, amely több évszázadon át alakult ki, amelynek megvannak az elemei, a verbális és nonverbális, tehát imák, énekek, rituális cselekvések, amelyek megtörténnek is, amit az egyház kínál, azért, hogy bizonyos keretek között tartsa ezt a rendkívül átmeneti állapotot, amikor az ember lelki, testi, szociális léte, lénye egy más itt és most érés idő dimenzióba kerül. Most Angliában ez visszaépült, bár, amint elmondtam az elmúlt alkalommal is, a lényegileg nem különböznek, mert a struktúra ugyanaz, illetve az elemek ugyanazok, az elhelyezésük, a temetés színpadának a fölrakása más. Ugyanazokból az elemekből épül fel, ott is nonverbális, verbális elemekből, énekek, rituális mozgás, áldás, hálaadás, ugyanazok az érzelmek működnek, harag, dű, elengedés, gyász, értelmetlenség, önellentmondás, meghasonlás, viszont az, ahogyan föl van építve, ezt a társszerzőjű temetésnek, társszerzőjű liturgiának neveztem el, ugyanis a család a lelkésszel együtt rakja össze Angliában, és nagyon fontos az, hogy a család hogy akar elbúcsúzni, hogy akarja ennek a földi drámának, ami az egész emberi életünk, az utolsó felvonását hogy akarja megrendezni. Itt nem az egyház dominál. Sem az anglikán egyház esetében, sem a úgynevezett szakadár egyházak vagy szabadelvű egyházak esetében, hanem a család és a lelkész közös kompozíciója a temetés. Ez az egyik legfontosabb különbség, és ebből ágaznak le azok a részletkérdések, amelynek a vizsgálatáról szól a kutatása.
Maradjunk akkor még egy kicsit a kutatásánál. Kik vettek ebben részt? Milyen módszerekhez nyúltak, és egyáltalán hogyan zajlott?
Amint említettem az elmúlt alkalommal is, többnyire interjúk és résztvevő megfigyelés módszertanát alkalmaztam, ami azt jelenti, hogy eljártam Angliában és Erdélyben is temetésekre, eljártam temetőkbe, eljártam temetkezési vállalkozókhoz Angliában, Erdélyben is, mint gyakorló lelkész, együtt működök a temetkezési vállalkozóval minden temetési alkalommal. Különösen városi környezetben jellemző ez, de már a falusi egyházközségek temetésein is jelen van a temetkezési vállalkozó, vagy mondjuk azt, hogy jelen van a szakosodott intézmény. Ami a szakosodott intézmény, az azt jelenti, hogy temetkezés ritusát érintő profilú vagy szolgáltatást nyújtó intézmény nem csak a temetkezési vállalkozó, hanem a kórház is. Például 50 évvel ezelőtt sokkal többen haltak meg otthon a családi háznál, mint ma. Ma egyre nagyobb azoknak a száma, akik kórházban haláloznak el. Ez megváltoztatta a kórház viszonyulását is a gyászoló családhoz. A hidegház viszonyulása, tehát most már nagyon sok esetben a halál beállta ott kezdődik a kórházba is. Szakosodott szakemberekkel kell a családnak szóba állnia, tehát belépnek egy olyan bürokratikus intézménybe, bürokratikus rendszerbe, amely merőben eltér attól, hogy valaki szerettei családja körébe csendesen elhunyt. Most nem ez a csendes légkör van, ahol elkezdődik a gyász, az elsíratás, az elengedésnek az önellentmondásokkal tele fázisa, hanem azzal kezdődik, hogy a papírokat el kell rendezni, hogy 3 napon belül tudjunk temetni. Tehát ez teljesen megváltoztatta úgy a gyászoló család, mint a szakosodott intézményeknek a viszonyulását. Nos, ezek a résztvevő megfigyelésekből aztán ugye kutatási naplót vezettem, és ami a legfontosabb számomra ebből a kutatásból az, hogy mind Erdélyben, mind Angliában körülbelül 35 interjút készítettem, amiből 20-at használtam föl, és egy idő után rá kellett jöjjek, be kellett lássam azt, hogy ezek nem reprezentatív interjúk lesznek, tehát egy minőségi, mély interjúnál, tehát egy kevésbé strukturált szerkezetű interjúnál nem vetődik fel a reprezentációs kérdés, hogy vajon azokat, akiket megkérdeztem, reprezentatívak-e a téma szempontjából. Egy kvalitatív kutatásnál, vagy így egy mennyiségi kutatásnál, ez igen, akkor meg kell kérdezni nem tudom hány ezer embert a társadalomból, amikor kutatok egy kérdést, és akkor körülbelül kapok egy reprezentatív választ, illetve probléma a kutatás szempontjából módszert, kutatás módszertani probléma, hogy reprezentatívak-e a válaszok. Viszont a mély interjúzás esetében ez nem így áll fönn, hiszen a mély interjú elemzése teljesen más eszközökkel történik, mint egy mennyiségi kutatásnál. Nos, amikor ezt a kétségemet levetköztem, mivel ezt gondolt, hogy akkor a 20 ember, a 20 interjú elég-e ahhoz, hogy egy általános képet kapjak az erdélyi temetésről, akkor azt mondta a vezető tanárom, hogy az ő doktori disszertációja 10 interjúra alapult. Mert hogyha megfelelő kutatási módszertannal elemzem az interjúkat, akkor nem vetődik fel ez a probléma, hogy 100 interjút készítek, vagy 5-öt, vagy 10-et, vagy 200-at. Hogyha tudom pontosan, hogy hogyan akarom elemezni és értelmezni. Nos, az interjúk két síkon zajlottak, az egyik egy zsákutcába vezetett, az volt az első szakaszban az interjú, az első fázisban az interjú kérdés, hogy hogyan képzelje el saját temetését. Nos, ez nagyon sok interjú alanyra sokkolólag hatott. Bár mindannyiunkat érdekel a halál kérdése, a saját temetésünk talán az is foglalkoztat egy idő után, viszont úgy látszott, hogy ez annyira személyes rétegeket mozgat meg, hogy nem jönnek olyan temetési szertartás tanulmányozására alkalmas adatok nem jönnek elő egy ilyen kérdésből, hanem inkább a személyes dimenzióba viszik el, az egyén értelmezésébe viszik el, túlságosan tele van egyéni viszonyulásokkal erre a kérdés adott válasz. Most akkor rá kell jöjjek, hogy meg kell változtatni a kérdést, akkor az a második fázisban ezeket az interjúkat is tudtam használni, ezek olyan kísérleti, inkább kísérleti jellegű, nagyon sok személyes kérdés, személyes teológiát, érzelmi és biografikus adatokat tartalmaztak. Viszont rendkívül finoman kellett ezeket kezelni. Például álneveket kellett használni, nem szabadott az interjú alanyoknak a valós nevét használni. Itt voltam olyan védésen Erdélyben, hogy azokat is meghívták, akikkel készültek az interjúk. Angliában ez most már kizárt. Tehát az interjúk fölismerhetetlenek kell legyenek, az interjú alanyok, az interjú szövege mögötti alany fölismerhetetlen kell legyen, és kell egy írott beleegyezés, hogy hát ez egy kutatásmódszertani kérdés. Nos, a második kérdésem az volt, hogy akkor meséljen egy ön számára nagyon lényeges temetést el. Ami részt vett, vagy ahol, tehát akár családilag volt érintve, akár elment egy másik család temetési szertartására, és akkor ebből bomlottak ki azok a szövegek, amelyekből kiszűrtem azokat az adatokat, amelyeket végül a könyv harmadik, negyedik fejezetében az elemzés és az értelmezés korpuszát képezik.
Ön Erdélyben szolgálja Istent és az unitárius híveket. Vidéki papként mennyire bizonyult kemény diónak a külföldi kutatás?
Olyan is volt, hogy megérkeztem Lutonba, és a bankkártyámot a gép elvette. És volt 3 fontom, és el kellett jussak Manchesterbe busszal. Megkóstoltam a kozmopolitizmusnak az árnyoldalait, a sötét oldalait szó szerint, hiszen többnyire éjszaka utaztam. A fapados légitársaságok akkoriban indultak, 2009-ben vettek föl, tehát én azóta járok. Évente 4-5 alkalommal mentem, és megtapasztaltam, megnyílt Európának az előnyeit, amikor hol Kolozsvárról, hol Vásárhelyről, hol Bukarestből repültem. Többnyire direkt járat volt, hazafele volt egy kicsit nehezebb, mert úgy is volt, hogy Manchesterből Dublinba érkeztem, onnan Olaszországba, és onnan érkeztem haza, vagy Bukarest, vagy Kolozsvár, vagy Vásárhely. Tehát egy ilyen távoktatásos kutatás volt. Úgy is neveztek engem, hogy egy ilyen utazó diák vagyok. Viszont ez nem idegen. Tehát az, hogy valaki távoktatáson végez doktori képzést, Angliában ez nem idegen, mert van egy nagyon jól struktúrált, kőkemény szerkezete a kutatás folyamatának, amiből nem egy jótányit sem engednek. Az azt jelenti, hogy szerződést köttünk, hogy hetente hány órát foglalkozom a kutatással, és milyen időközönként küldöm a dolgozataimat, amit most már az internet és, tehát ugye az internet telefon, tehát ezekkel az adottságokkal most már semmi probléma nélkül meg lehet oldani. Tehát küldtem a dolgozataimat, elolvasták, mentem, megbeszéltük. Tehát nagyon egyszerű a struktúra, a kutatási folyamat, nagyon világos mindenki előtt, és azt be kell tartani. Abból nem engednek.
Apropó távoktatás, milyen az angol távoktatási doktori képzés?
Örvendek ennek a kérdésnek, már vártam, hiszen én tulajdonképpen a módszertanért mentem oda, meg is kérdezték többen kint beszélgetve magyarokkal, hogy egy ilyen szekularizált világban, mint Nyugat-Európa, mit tanulhat egy konzervatív közegből jövő, keresztény alapokon működő erdélyi lelkész. Mit lehet tőlük tanulni? Hát nagyon sok mindent lehet tőlük megtanulni. Azt kell tudni, hogy a Manchesteri Egyetem 33. a világon, illetve a tavaly, amikor volt az évzáró, akkor bemondták ezt is. Én úgy tudom, hogy romániai egyetemek közül az első 500-ban egy sincs benne. Nos, ez azt jelenti, hogy a Manchesteri Egyetem egy 5-csillagos egyetem a kutatás szempontjából, mert a kutatás teszi az egyetemet egyetemmé. És elsősorban ettől különbözik egy főiskolától. Nos, a kutatásra rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek, ami azt jelenti, hogy a kutatási tervem az maximum 500 szóból kellett álljon. Ugyanis azt mondták, hogy ha valaki előre tudja, hogy mit akar pontosan, és hozzá keresi a bizonyításokat, azból nem lesz doktori dolgozat. Hanem a kutatás az egy életforma, az egy olyan, mint egy kaland. Elmegyek gombászni, és lehet, hogy a medvével a hátamon jövök haza, vagy az is lehet, hogy találok egy különös fát, vagy az is lehet, hogy életmódot váltok, és azt mondom, hogy szakítok a mostani való életemmel, és kiköltözök az erdőbe. Vagy az is lehet, hogy környezettudatosabban fogok élni, és ezután csak forrásvizet fogok inni. De az, hogyha előre tudom, akkor ebből nem lesz, akkor nem vagyok egészen benne. Tehát az, hogy le kell írni nem tudom hány oldalba, több oldalon keresztül részletesen kidolgozni a kutatást, azt mondták, hogy ezt honnan tudom akkor. Tehát a doktori dolgozat attól lesz újszerű, hogy pontosan nem tudom, hogy mit akarok. Nos, ebben adtak egy óriási szabadságot, hogy az első 3 év arról szólt, hogy teljesen az orrom, a szaglásom, a szimatom, az ösztöneim után mentem. És a tanáraim csak kísértek, illetve medelben tartottak, hogy időnként rákérdeztek, hogy na jó, akkor ez mi közöm? Ez hogy működik az én gondolkodásomban? Hogyan csapódik le az én lelkészi gyülekezeti munkámra? Mert, és kiinduló pontban tisztáztuk, hogy ők nem, tehát egy ösztöndíjat pályáztam meg, angliai pénzen tanultam és kutattam, ők kikötték első perctől, hogy ők nem adnak pénzt arra, egy olyan kutatásra, ami ezelőtt 200-300 évvel történt. Tehát foglalkozzak valami olyasmivel, ami most történik. Tehát én a most érvényben lévő temetési szertartásainkat kutattam, és a nagyon fontos szempont az volt, hogy rendben, akkor ez mire lesz jó? Kit fog érdekelni? Amúgy se olvasnak az emberek napjainkban túl sokat, ezért az egyik legnagyobb küzdelmem az volt, hogy folyamatosan csapták meg a szövegemet, hogy nem szabadott használjak idegen szavakat, kifejezéseket és lábjegyzetet. Illetve ez nem volt kikötve, hogy lábjegyzet nem lehet, de azt mondták, hogy minél kevesebb legyen a jegyzetanyag és a hivatkozás. Mert egy doktori dolgozatnak nem a bibliográfia és nem a hivatkozások csak és kizárólag az erősségei. Másik pedig az volt, hogy a nyelvezete legyen annyira egyszerű, hogy valaki az utcáról bejönne, nem hallott se teológiáról, se egyházról, se semmiről, neki is mondjon a szöveg valamit. Tehát tudja elolvasni és értse, és a sok jegyzetelés, a hivatkozás ne zavarja meg az olvasásnak a folyamata. Itthon talán azt mondanák erre, hogy hát ez nem tudományos munka, mert túl mindennapi a nyelve. Túl közönséges.
Lelkész úr, köszönjük a beszélgetést. Ma még választ szerettünk volna kapni arra is, hogy mit ér ez a disszertáció a gyakorlati és az üzleti életben, hogy a közösségi munkában lehet-e ezt használni, és ha igen, akkor hogy? Érdekel még, hogy kikhez szól a szóban forgó disszertáció? Számtalan kérdésünk van, úgyhogy ahogy a műsorunk elején említettem, lehet, hogy ma sem érünk a beszélgetésünk végére, és ez így is történt. Javaslok még egy befejező részt a következő héten.
Köszönöm szépen, ha lehetőség van, akkor állok rendelkezésre.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és halottak napjához közeledve, most már valószínű, hogy nagyon sokan elindultak a temetők felé. Mindenkinek egy kegyeletteljes időt kívánok, hiszen úgy néz ki, hogy az állami rendelkezések, törvények is alkalmazkodtak, hiszen a kegyelet az egy ősi emberi törvény, szükség, amelyet nem lehet elhallgattatni, megszüntetni, és a halottak napi temető látogatás az egyre erősebb, egyre szebb, egyre méltóságteljesebb viszonyulást mutat úgy az élőknek, mint annak az örökségnek, amelyet a temetőink őriznek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai kőbezárt múltunkban. Az elmúlt percekben a műsorban dr. Tódor Csabát és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.